Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Szalatnai Brigittával beszélgetek, amiért én borzasztóan hálás vagyok. Ugye az első adás részben elmesélted, hogy igazából nem voltál benne biztos, hogy akarsz te velem beszélgetni, de valahogy aztán mégis szerencsére az volt a hang, hogy gyere, és itt vagy, és elképesztő történeteket mesélsz. Ugye most ott hagytuk abba, hogy a Knéz Jenő volt a te apusod, és hogy igen, volt alkalmatok együtt is dolgozni, és hát te tényleg azt gondolom, hogy abban az időszakban kezdted a televíziózást, ami az ilyen aranykor, mert én valahol ezt a 70-es évek, 80-as éveket annak tekintem.
90-es évek.
A 90-es évek is az.
Abszolút.
Abszolút, igen. De hogy ez még nem az, amikor a kereskedelmi
70-ben még nem dolgoztam.
Igen, igen. Tehát, hogy, de hogy mostanában egyébként a kollégák ugye jöttek be, mert ugye a Mohai Gábor volt, Endre Judit volt, Baj Éva volt, és most hál' Istennek te is be tudtál jönni, vagy úgy döntöttél, hogy bejössz, szóval így végig lépegetünk egyébként ezeken az évtizedeken. Mindenki jó szívvel gondol vissza azokra az időkre, hogy milyen klassz volt a társaság, és téged is említettek, bár ugye te a fiatalabb kollégák közé tartozol azokhoz képest, akik mondjuk 74-be kezdték, vagy 77-be.
Egyébként nagyon jó, amit mondasz, mert most visszarepültem, miközben mondtad ezt a komfort, hogy amikor betanultunk, amikor fölvettek végül is a háromfordulós rosta után, akkor először, vagy még az egyéves tanulás alatt beosztottak minket a nagyokhoz, hogy figyeljük őket. És emlékszem, benn voltam a Julinál, benn voltam a Balecki Anna Máriánál, és mindegyiknek a személyiség, tehát mindenki teljesen más volt. Teljesen, ahogy készült. Akkoriban mi még híreket is mondtunk, meg volt, amikor mesét is. Tehát egy csomó minden volt. Épp például konferáltam a nyulammal, bevittem a macskát, akkor bevittem a anyák napjára a fiamat piciként. Tehát mindent kipróbálhattunk, vagy megint előjött a bátorságom, meg ki is próbáltam. És engedték. Nagyon jó volt. Tehát nem volt előre, legalábbis nekünk, lehet, hogy már a fiatalabbaknak nem volt, és lehet, hogy régebben volt. Engedtek mindent. Mindent, amit persze a jó ízlés határán belül, illetve gondolom, hogy úgy szűrték az embereket, hogy pontosan érezték, hogy ki milyen személyiség, kinek milyen a rezgése, most már mondhatjuk így, a kisugárzása, és valahogy úgy összeválogatták.
Muszáj megkérdezném, hogy hogy élted meg azt, amikor már ott voltál a televízióban, és megismertek a közértben, vagy a hangodról, vagy az arcodról, vagy a piacon, vagy a postán. Tehát, hogy ezt a fajta ismertséget, ezt, mert hogy ez akkoriban nagy dolog volt. Tehát most már nagyon sok tévé van, nagyon sok ember van.
Éreztem én nagy dolognak, igen. Tehát olyan szeretettel. Tehát olyan szeretet volt, ami megtart. Olyan tényleg lélektől lélekig, szívtől szívig. Volt olyan, hogy metróval a Szabadság tértől, ott van a parlament mellett a metró, lementem metróval, és jött föl egy ilyen iskolás csapat, és akkor kiabáltak, hogy Palcsó Brigi, olyan aranyosak voltak, és akkor így integettem nekik, és ők is integettek, és kész. Akkor volt az újpesti piacon egy olyan aranyos néni, nézegetett, ó, maga annyira hasonlít a Palcsó Brigittára, nem a huga? Nem, mondom, nem. Én vagyok. Tényleg? Ó, de jó aranyoskám. És akkor jól elbeszélgettünk. A másik aranykor, amikor azt hiszem Horváth Ádám volt az elnök a tévében, sok-sok elnököt túléltünk, 27 évig dolgoztam a Magyar Televízióban, állományban, és Horváth Ádám nem engedte, hogy rádióba dolgozzunk, vagy kereskedelmi rádióba, úgyhogy volt valami, már megint szilveszteri műsor, őrület ezek a szilveszteri műsorok kísértenek, hogy megkérdeztem, hogy eljöhet-e a felesége az én műsoromba, mert csináltam nőkről szóló műsort a Bridge-be, hát mondja, ott dolgozik, Brigitta? Mondom, igen, ott dolgozom, mint vállalkozó, tehát főállásom van és mellékállásban. Hát tudja, hogy én nem nagyon szeretem, de jól van, menjen a felesége hozzám vendégségbe, és akkor milyen érdekes. Pedig azért nem volt sok fizetésünk, sőt, emlékszem, amikor az elején nem vettek föl rögtön állományba, hanem külsősként dolgoztam, és mellette volt egy ilyen kis hambúrgó, hamburgerező, hotdogozó, palacsintázó vállalkozásunk. A férjem hozta az alapanyagot, a néni sütötte a palacsintát, én meg ott adtam az ifjúságnak, meg a kamionosoknak. Volt, amikor 500 forint borravalót adtak, a kamionosok pedig akkoriban, hát mikor volt ez? 87.
És ez nagy pénz volt akkor.
Hát igen, nagyon. És képzeld el, hogy az első fizetésemen talán 3 pár harisnyát tudtam venni. Úgyhogy ha nem lett volna, látod, ez is, hogy minden mindennel összefügg, tehát hogyha nem lett volna, és mellette főiskolás voltam, tehát hogyha nem tudtam volna dolgozni 7 nappal látéve, akkor nem tudtam volna a televízióban dolgozni, és nem csináltam volna főiskolát, tehát, de ez nem volt probléma, amíg az ember fiatal, sőt, talán most is van annyi energiánk, hogy tudunk dolgozni reggeltől estig.
A televízió az a 20 jó pár év, amit ott eltöltöttél, az mennyire hiányzik, vagy maga a képernyő hiányzik?
Nem. Nem. Fellengzősen azt mondtam, hogy 40 éves korom után én már nem leszek televíziós nagyképűen. Hát aztán persze, pedig abba hagytam, 27 év után eljöttem, de aztán mégis, és nem akartam tévébe, de aztán mégis. De már ott azt csináltam, illetve ott is azt, tehát tulajdonképpen én egy percet se dolgoztam életemben durva, mert mindig azt csináltam, amit szerettem. És ez az a belső hang, ami súgja, mondja, hogy az élet olyan rövid, azt kell csinálni, amit szeretsz. Mert én a palacsintát is, és a hotdogot is boldogan adtam, és olyan jó volt. Ugyancsak egy évig volt, de utána már nem tudtam összeegyeztetni, már sokkal többet voltam a tévében, mint ott. És azt választottam, hol ott kevesebb volt a fizetésem. De aztán utána úgy dolgoztam, hogy jött a Radio Bridge, jöttek nagy rendezvények, írtam újságoknak, és építettem az első házamat 24 évesen, és gyűjtögettem a kis pénzt, hogy ebből már tudok venni egy ablakot, és 7 nappal látéve dolgoztam, és fölépítettem egy házat.
A tudatosság és ez a típusú mélység, amiről ugye már gyakorlatilag a beszélgetés elején is szóltál, ez mikor jött, minek köszönhetően keresed az életnek az értelmét vagy lényegét?
Talán óvodás koromban, amikor anyut mindig behúztam a templomba, mesélte. Mentünk az óviba, gyalog, és ott volt hát nem tudom milyen templom, gyönyörű. Most is ott van, a 15. kerületben Rákospalotán, Hubai Jenő tér volt. Lehet, hogy most is az, nem tudom. Hú, de gyönyörű templom. És anyukám engedte, hagyta. És én csak ott leültem, és csak úgy szívtam a levegőjét, nem tudom, előző életemben zarándokoltam egész végig, vagy apáca voltam, csak szívtam be. És aztán mentünk az óviba. És akkor az óviba, a villamoson énekeltem, amit tanultunk az óviba. Tehát milyen érdekes, hogy már akkor ez a átadom, átadni, közölni valamit, az meg az elmélyülés. Talán akkor kezdődött. Pedig egyáltalán nem vagyok, nem voltam, inkább felszínen mosolyogtam, és a felszínen mindenkit szerettem, de mélyülni, amikor a fiam megszületett, akkor kezdtem tudatosan. Illetve már korábban is, amikor a Lőrinc Gabival beszélgettünk, és olvastam a mennyei proféciát, a beszélgetések Istenne, akkor már teljesen, akkor már én is írtam a naplómat, és korábban is naplóztam, de akkor már én is beszélgettem Istennel. Mindenki beszélgethet, mert ez belül van.
Rengeteg olyan dolog van ma a világban, ami elérhető ebben a témában. Önsegítő könyvek, filmek, nagyon sok technika van, amit lehet alkalmazni, és nagyon sokan most már azért, hál' Istennek, nem tartják cikinek azt, hogyha van valami problémájuk, akkor kérnek segítséget. Neked mik voltak azok, amikkel tudtál dolgozni? Mit tudsz átadni, ami neked segítség volt, és úgy gondolod, hogy talán ez olyan, hogy másnak is lehet?
Az. Képzeld el, elhívtak a Névsor című műsorba, a Magyar Televízióba, a Különleges Nevek akármiébe adásába. Ott volt az Esztergályos Cecília, a Tóth Augusta, meg én, azt hiszem, 3-an voltunk. Közönség előtt zajlott a műsor, és mindenkihez hívtak egy meglepetés vendéget, és akkor jött ki a könyv, a Teremtőn ismeret. Tehát azzal kezdtem én először a legmélyebbel, ami mindannyiunkban benne van. És ott az Enikő volt a meglepetés vendégem, a Sági Enikő. És ahogy előttem van, ahogy mondom az embereknek, hogy mi is ez, meg ki vagyok én, meg ki az Enikő, meg ez a mély önismeret, szinte könnyes szemmel mondtam, hogy ha nem tetszik az élete az embernek, ő maga tudja megváltoztatni, és meg tudjuk változtatni, és minden életterületünkön, és mindent meg tudunk választani, és olyan aranyos volt a közönség, csak így néztek, szerettek, azt se tudták, miről beszélek. Olyan jó volt, de hát a szeretet az megtartott. Aztán utána a tévében csináltam néhány évvel ezelőtt, talán még most is megy, 20 önismereti módszerről adást, és mellé hívtam egy önismereti módszer, és mellé hívtam egy művész vendéget. Nem baj, ha nem próbálta ki. Volt olyan, hogy ott próbáltuk ki a stúdióban, és tehát kezdtem a legmélyebbel, a teremtő önismerettel, mindent megkaptam, mert itt van belül, és mindannyiunkban, csak nem hisszük el, meg nem merünk oda lemenni, meg nem szembesülünk magunkkal, hogy mi az árnyék, és mi a fény, és ki vagyok én. Aztán utána művészetterápia, access consciousness, várjál, theta healing, családállítás, egy csomó módszer van, ahogy mondtad. Mind-mind elvisz valahova, de mesterek és guruk. Nem, azt hiszem, mi nem olyanok vagyunk, főleg mi magyarok, ha lehet ilyet mondani. Egy kicsit önfejűek, egy kicsit határozottak, öntörvényűek, kicsit féltékenyek, irigyek, nem összetartók, pedig a nevezőben ott lehetnénk, számlálóban teljesen különböző, és mindenki különböző, mind a 8 milliárd ember a Földön, de mi különösen különbözőek vagyunk, és csak akkor tartunk össze, amikor nagy baj van. De hála Istennek nem baj, akkor összetartunk. Most is látjuk a politikát, meg halljuk a széthúzás, a te vagy a hibás, a te vagy a hibás, megint a tettes áldozat, egyik nap ő a tettes, ő az áldozat, következő nap ő a tettes, ő az áldozat. Oda-vissza, ping-pong, hideg-meleg, fekete-fehér, jó-rossz, nincs jó-rossz, persze van, megélem ebben a valóságban, de ki vagyok én? Ezen túl? Ki vagyok én? Meg ki vagy te? Egyek vagyunk. Egyek vagyunk.
Ez a típusú mélység, ez a típusú gondolkodás, ez a sok rálátás, ez hogyan határozza meg ma már az életedet, az emberi kapcsolataidat?
Hát úgy, hogy azért nagyon kemény minden olyan pofont megköszönni, amit az ember kap, mert rögtön tudom, hogy a megoldás és az ok ott van bent. Bennem. Viszont mivel, ahogy mondtuk ezeket a szilveszteri műsorokat, megadásokat, mivel mindig éreztem, hogy nekem mi működik, vagy mi az igen, mi a nem, mit szeretek, mi az a távolság, amit tartok, nem probléma. Csak ezt a kettőt össze kell tenni, az agyamat és a szívemet, tehát egybe. És a gerinc, oszlop, az meg egyenes. A hitvallás, az, amit gondolok, amit érzek, azt mondom ki, és úgy cselekszem, mert egyébként semmit nem ér. Hát magamnak adok egy akkorát, és természetesen kívülről meg úgy visszakapom, minek csörgőzni. Csörgőztem én is sokat.
Változott a környezeted, ahogyan te változtál, én azt látom, hogy ez hát egyenes alányban történik.
De én is visszadugtam a fejem a homokba, és aztán csodálkoztam, hogy ó, de rossz. Tehát egy kicsit becsuktam a fülemet, a szememet, és hát nem ment, hála Istennek. És akkor annyira szeretem magam megmérni minden oldalról. Tehát ez a kis hitűség annyira mélyen gyökerezik nálunk, magyaroknál. Persze családi hozott minták, tehát a legelső az, hogy miért ide, tehát a ki vagyok én után, hogy miért pont ebbe a családba születtem ki. Az anyukám, én választom, hát az nem kérdés. Milyen érdekes, tulajdonképpen úgy indultam, hogy ki ez a gyerek, aki engem választott. Tehát a fiam óriási katalizátor volt ebben. Óriási, de már korábban elkezdődött. Tehát miért ebbe a családba, apukám, miért az apukám, anyukám, miért az anyukám, nagymamám, tererere. Mondjuk könnyű volt, mert elváltak korán a szüleim, és nekem nagyon hiányzott az édesapám. Óriási, fú, nagy fájdalom volt, de senkinek nem mondtam, de belül éreztem, hogy nagyon hiányzik, és mivel nem találkoztunk, ezért egy olyan képet alakítottam ki magamban, hogy az én édesapám csak Jézus Krisztus lehet, hogy hát ez csodálatos ember lehet. Hát nem volt napi kapcsolatom, nem tudom, hogy milyen, amikor nem tudom, bármi kiabál esetleg. Hát nekem sose kiabált, mert nem volt ott. Viszont kaptam tőle szabadságot. Óriási szabadságot. Aztán persze az önismereti utamon, meg meditációk. Pontosan tudom, az édesapámnak a fénytulajdonsága, amit kaptam tőle, a szabadság, az édesanyámnak a fénytulajdonsága az őszinteség. Akkor nekem ez az örökségem. Őszinteség, szabadság.
Mit tudtál továbbadni, vagy hogyan tudod ezt a saját gyermekednek továbbadni?
Nem dumával. Én nagyon megfelelő voltam, tehát megfeleltem a szüleimnek. Gondolom a fiam is megfel, persze, hát tudat alatt visszük tovább a mintát, de hála Istennek nem felel meg. Tehát ő sokkal bátrabb.
Még tőled is?
Képzel. Meg azt is megfigyeltem, hogy ez a bátorság is egy csomag. Tehát amit a szüleink nem csináltak meg, azt nekünk meg kell csinálni. Tehát anyu nagyon vágyott arra, hogy színésznő legyen, gyönyörű hangja volt, énekesnő szeretett, tehát énekes színésznő, vagy mi volt ez akkoriban, operett énekesnő szeretett volna lenni, de az édesapja nem engedte, a nagypapám. És engem meg állandóan tuszkolt a színművészetire, és én nem fogok izéket tanulni, szövegeket, hát a hidegrázot, de elmentem. Na, ennyire megfelelő kislány voltam. Hát apukám a Jézus Krisztus, anyukám meg az Isten anya. Ilyen a gyerek, természetes. És akkor elmentem, hát persze, hogy nem sikerült. Bár mindenki gratulál, neked sikerülni fog ott a többiek. Ha senkit nem vesznek fel, de téged fölvesznek. Nem vettek föl. Hát ez nem az én álmom volt, anyué.
És te hogy élted meg, ahogy nem vettek föl?
Há, így. Hát nem az én álmom volt. Anyunak való megfelelésből mentem el. Eszem ágában nem volt színésznő lenni. De milyen érdekes, azért van egy-két Jászai Mari díj bennem, mert rögtön megérzem a barátnőimben, hogy ó, de jó színésznő vagy. Azt mondja, te is, mondom, igen. Ez annyira jó.
Hogy
és most önismereti színázat szeretnék csinálni, úgyhogy...
Pont ezt akartam kérdezni, hogy most mit akarsz csinálni? Tehát, hogy milyen terveid vannak ennyi mindennel a hátad mögött, már olyan értelemben mondom, hogy ennyi tudatossággal, ilyen sok lélekismerettel, rálátással.
Képzeld, ezt is már hamarabb meg kellett volna csinálnom, de mindig kibújtam alóla, de most már tudom, hogy meg kell csinálni. Ha 100 évesen, akkor 100 évesen, de akkor is meg kell csinálni. Igen, hát eddig azt hittem, hogy lesz külső helye, de egyik nap úgy ébredtem, hogy nem, online lesz. De lehet, hogy ez is lesz, meg az is, mert van két olyan helyszínem, ahol csinálok művészeti esteket a második kerületben. Az egyik a Kossuth egy, a másik klasszikus Rózsadombon van. Az egy olyan étterem, egy exkluzív étterem, ahol van színházterem, és a kettőt jól össze tudom tenni, és oda el tudom vinni a színházat, ezt az önismereti színházat. De nem biztos, hogy lesz fizikai, de ha kell, akkor megvan a hely. De ha nem, akkor megvan a harmadik hely, tehát megvan. Megvan, mert az embert vezetik, vezetjük magunkat, csak nem hisszük el, inkább félünk, mint élünk.
Ez olyan szép záró mondat, pedig annyi mindent kérdeznék még, de ebbe az adásba csak ennyi idő jutott. Én nagyon szépen köszönöm, Brigi, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Szerintem nagyon, nagyon fontos mondatokat és üzeneteket adtál a hallgatóinknak, és én nagyon hálás vagyok érte, hogy végül úgy döntöttél, hogy ezt a lélek úgy döntött, hogy ezt eljön és elmondja.
Hát magadnak is köszönt, mert ezért jöttem, mert éreztem benned a mélységet, igen.
Ó, köszönöm szépen. Kedves hallgatók, kedves nézőink, ennyi volt mára a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Szalatnai Brigitta volt a mai vendégem, hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy hát a felületeinken is, és jövő héten is várni fogom önöket, tartsanak akkor is velem. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.